Eredményes élettalálkozó 2016. április 22-e. A legnagyobb összeesküvés, az idők jelei.
Ja, akkor egy nagyon szép jó napot kívánok valamennyiünknek, nekünk, akik tengernyien itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl, ez az eredményes élettalálkozó. Ez egy ilyen különleges alkalom lesz, sajnos Sanyi nem lesz. Így kénytelenek vagytok most engem elviselni. És Sanyival megbeszéltem, hogy egy előadást próbálunk ki, aminek az a címe, hogy az idők jelei, vagy minden idők legnagyobb összeesküvésének a leleplezése. És igaz, hogy már azt hiszem két alkalommal beszéltem erről a témáról, egyszer talán Sepsiszentgyörgyön, egyszer pedig Zentán, de most szeretnék itt is, mert azt gondolom, hogy egy nagyon aktuális téma. Ugye tele van az internet összeesküvés elméletekkel, találgatásokkal, jobbnál jobb filmekkel, meg ötletekkel. És azt gondoljuk, hogy ezek valójában szinte valamennyien mind korlátoltak egy értelemben. Azt gondolom, hogy mindenki, aki egy picit is használja a józan eszét, látja, hogy van valami baj a világban. És mindenki azt gondolja, hogy valami nem stimmel. Hogy valami összeesküvés van az emberiség ellen. És ezt sokszor azt mondják, hogy ezek pénzügyi csoportok, vagy hataloméhes oligarchák, akik mögött különböző családok állnak, ami egyrésztről igaz. De hogyha megállunk ennél az elképzelésnél, ha mindössze ennyit gondolunk az összeesküvésről, akkor azt gondolom, hogy nagyon mellé lőttünk, és nagyon, nagyon alábecsültük azokat az erőket, amik a világ mögött mozognak. És most arra vállalkozunk, itt rövid, szerintem egy órában, hogy megpróbáljuk leleplezni azokat az erőket, amik végig jelen voltak az egész történelem alatt, amik alakították a történelmünket, és amelyik hatással vannak a jelenkorunkra is. Egy olyan hatással, ami alól te, én és senki más nem tudja kivenni magát. Benne vagyunk ebben a rendszerben, és egy értelemben elszenvedői vagyunk. És hogyha mindössze csak rámutatnánk arra, hogy mi történik valójában, akkor az nagyon elkeserítő lenne, azt gondolom. De létezik egy megoldás. Van az a mondás, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok szállni. És mi itt egy jó páran kiszálltunk. Úgy értem, egy értelemben kiszálltunk, és hogyha te még mindig benne vagy, ha össze vagy zavarodva, ha félelmeid vannak, ha félsz a jövőtől, és hozzáteszem, ezt jogosan teszed, ha nem tudod eldönteni, hogy valójában kinek higgyél, akkor kérlek, hogy hallgass végig ezt az előadást, és vizsgáld meg azokat a dolgokat, amikről szó lesz. Tényszerűen, szigorúan, racionálisan. Ne legyél hiszékeny, ne higgy nekem pusztán azért, mert mit tudom én, esetleg érdekes dolgokat fogok mondani, hanem kérlek, hogy tedd mérlegre a valóság mérlegén ezeket a dolgokat. Semmi olyat nem fogok mondani, amit ne tudnál ellenőrizni. És csak kérlek, hogy legyél igényes, amikor keresed a válaszokat. Ha valaki azzal jön neked, hogy vannak titkos tekercsek, amikhez csak XY ember tud hozzáférni, de ő elmesélte, hogy mi van azokba írva, akkor nevest ki az illetőt, ez egy vicc. Tudod, mi alapján hiszel annak az embernek? Amikor keressük a forrásunkat, az információ forrásunkat, akkor nem lehetünk felelőtlenek, hanem arra kell törekednünk, hogy olyan helyről szerezzük be, ami megbízható, amit, hogyha elolvasok és elfogadom, akkor bízhatok benne, hogy az a valóságnak megfelelő. És hogy egy nagyon-nagyon hosszú történetet és bizonyítási eljárást rövidre fogjak, szeretnék tenni egy állítást, hogy nekünk a birtokunkban, a keresztényeknek mindig is birtokukban volt egy könyv, a Biblia, a Szent Biblia, ami minden idők legmegbízhatóbb forrásának bizonyult. És az előadás most nem a Biblia védelme, vannak ilyen anyagaink fönt, hogy hogyan tudsz megbizonyosodni róla, hogy a Biblia az első szóta, az utolsóig az igazság. De most kérlek, hogy ezzel a előfeltevéssel élve tegyük fel, hogy a Biblia igaz, oké? Tegyük fel, hogy tévedhetetlen. És tegyük kockára ezt a kijelentést azzal, hogy a Biblia kijelentéseit összehasonlítjuk a történelemben lezajlott, mindenki számára ellenőrizhető eseményekkel. Mit szóltok ehhez? Ez egy jó kihívás, igaz? Mindenki számára leellenőrizhetően, mindenki számára utána járhatóan fogunk beszélni erről a témáról. És hogyha ezek a jelek, amikről a Biblia beszél, és amik a történelemben lezajlottak ellenőrizhetően, összeillenek, és fedik egymást, ahogy Sanyi szokta mondani, mint két tenyér a másikat, ha ez igaz, akkor bízhatunk a Bibliának az összes kijelentésében. Akkor komolyan kell, hogy vegyük ezt a könyvet. Tehát idők jelei. 12 jelről szeretnék beszélni. 12 olyan jelről, amiből 10 már a múlt. És nagyon sokan, amikor az idők jeleiről beszélnek, akkor a jövőbe tekintenek. És nagyon felelőtlenül különböző proféciákat próbálnak fejtegetni, akár a Bibliából egyébként. És a proféciáknak az a jellemzőjük, hogy ez a teológiai tapasztalatunk, ez a mindennapi tapasztalatunk, miközben tanulmányozzuk a Bibliát, hogy a proféciákat csak utólag lehet felismerni. Jó napot kívánok! Utólag lehet felismerni. Úgyhogy elsősorban nem a jövőt fogjuk kutatni, hanem megnézzünk a történelemből 12 olyan jelet, ami nyomra vezethet bennünket. Oké, okay. Bocsánat. Okay. Jobbra vagy. Okay. Köszönjük. Oké. Okay. Tehát nézzük az első jelet, 12 jelből. Az első meglepő módon az univerzum. Az első jel az univerzum. Első Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ez a mai hivatalos tudomány álláspontja szerint vicc. Úgy értem, hogy ma azt tanítják nekünk, hogy itt minden a véletlen műve, hogy az univerzum a semmiből robbant elő, és minden a vak véletlen, szeszélyes játék a folytán állt elő. De hogyha egy picit belegondolunk ebbe a dologba, akkor, és megpróbáljuk használni a józan eszünket, akkor a következő dologgal kell szembesülnünk. Nagyon egyszerű, nem kell hozzá semmiféle doktori disszertáció, hogy ezt megértsük, hogy a semmiből nem lesz valami. Semmi sem képes önmagát létrehozni, hiszen akkor már a létezés előtt hatást kellett volna gyakorolnia. Azonban az univerzum létezik, tehát az univerzumnak szüksége volt egy okra, ami minimum akkora volt, mint az univerzum, de inkább nagyobb. Az ok-okozati törvény alapján azt mondhatjuk, hogy az okozat sem minőségileg, sem mennyiségileg nem haladhatja meg az okát. Oké, csak egy hétköznapi példa, itt van ez a, nem is tudom mennyi, 2,5 deci? Nem. Fél liter víz, oké. Okay. Itt van fél liter víz, már egy kicsit ittam belőle. Vajon ennél több vizet ki tudok önteni belőle, mint amennyit tartalmaz ez az üveg? Nem. Legfeljebb fél liter tudok kiönteni belőle. Az okozat nem lehet nagyobb, mint az oka. Az univerzum okának minimum akkorának kell lennie, mint az univerzumnak, és mi tagadás nem látjuk a végét, még a legmodernebb szuper távcsöveinkkel sem. Tehát a kihívás ez felét, hogyha azt gondolod, hogy az univerzum a véletlen műve, vagy pedig a semmiből önmagát hozta létre, hogy ez egy filozófiai öngyilkosság. Tehát ez semmiképpen nem működik. Honnan van az anyag? Az energia megmaradás törvénye, anyag, energia nem keletkezik és nem semmisül meg, és sorolhatnánk. Itt van az univerzum, itt van egy jel, amire fel kell, hogy figyelj. Aztán, és erről nagyon sokat lehetne még beszélni, de a második jel az ember. Itt van most már több mint 7 milliárd ok azzal kapcsolatban, hogy itt valami nem stimmel az iskolai tanulmányainkat illetően. Itt van 7 milliárd ember, az ember a maga személyességével feltesz olyan kérdéseket, amiket nem szabadna, hogy feltegyen. Az ember vizsgálja az univerzumot, túlnőtt az univerzumon, állítólag a személytelen erők hozták létre az embert, és az ember túlnőtt ezeken, és vizsgálja az univerzumot, de az univerzum nem tudja vizsgálni az embert. Az ember felnéz a csillagokra, de a csillagok nem tudnak visszanézni rá. Tök magányosak vagyunk. Itt vagyunk a Földön, és olyan kérdéseket teszünk fel, amiket nem szabadna feltennünk. Miért vagyok itt? Ki vagyok? Honnan jövök és hová tartok? Mind olyan kérdések, amelyek az evolúció elmélet szempontjából teljesen értelmetlenek, hiszen az evolúció, hello Balázs, gyere, az evolúciónak nem volt terve, nem volt célja, nincs intelligenciája, nem személyes, nem élő, tudod, és itt van egy személyes, élőlény, intelligens, és a legnagyobb kérdése az, hogy mi a célja és értelme az életemnek. Ez egy hihetetlen dolog. És, tudod, hogy el akarják velünk hitetni azt, hogy a végtelen hosszú idő, oké, tudom, hogy évmilliárdok, de az nagyon hosszú. A hosszú idő plusz véletlen, plusz az anyag, az egyenlő mindennel, ami ma van. Ez a képlet. Tudod, hogyha egy picit belegondolsz, és aztán bármiféle definíciót mondhatnak az evolucionista tudomány képviselői, de hogyha ebben szeretnél hinni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy búcsút kell mondanod az értelemnek. És most semmiféle gúny nincsen a mondandómba, mert igazából mindannyiunknak ugyanaz a problémánk, igaz? Emberként. Kérdéseink vannak, és ezekre válaszokat szeretnénk találni. Remélem, hogy szeretnél válaszokat találni. Tehát itt van az ember a maga személyességével, ami zavarba ejtő dolog, mert az anyag, bocsánat, közben ügyelnem kell a táblára is. Jó, így jó lesz? Oké. Okay. Mert az anyag élettelen, személytelen, nincs intelligenciája, az ember pedig élőlény, személyes és intelligens, már amennyire azok vagyunk, de hogy az okozat túlnőtt az okon. Így van? Hogyha az univerzum az okunk, akkor megsemmisítjük azt az ok-okozati összefüggést, amire az egész világunk épül, és ez is filozófiai öngyilkosság. Ez lehetetlen. Oké? Okay? Aztán a harmadik jel, most tudom, oké, okay, ezekről a témákról mind lehetne egy egész estét beszélni, de most csak átszaladunk rajta. Szeretném felkelteni a gyanúdat, hogy valami rettenetes összeesküvés van ellenünk. Ami túlnyúlik a pénzügyi oligarchákon, hanem egy sokkal nagyobb. És végigmegyünk a 12 ponton, és a végén az összefoglalásba fogjuk leleplezni ezt az egészet, hogy mi történik itt. Aztán a harmadik, a vízözön. A vízözön. Mondjuk csak fejezet számot írok, egy Mózes 6 tudósít bennünket arról, hogy valaha volt egy egész világot elárasztó vízözön, és nagyon érdekes, hogy az egész föld tele van a vízözön geológiai bizonyítékaival. Mindenhol üledékes kőzeteket találunk, bárhol is leássunk. Tele van minden fosziliákkal, még a hegyeknek a tetején is találnak megkövesedett állatokat, csigákat, halakat, mit tudom én milyen állatokat. És nagyon érdekes dolog, hogy ezt megpróbálják megmagyarázni azzal, hogy voltak őstengerek. És aztán csak tudod, hogy arra kell gondolni, hogy hogyan jön létre egy fosszília. Oké, elpusztul egy állat, akkor hogyan tud megkövesedni? Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen. Mi kell ahhoz, hogy megkövesedje? Mert hogyha itt elpusztul egy állat, akkor vagy elrohad a levegőn, így van, vagy pedig megeszi egy másik állat. Azonnali betemetődés kell, nagy nyomás és turbulens jelenségek. Ezt most így nem fogom elmagyarázni, mert egyrészt nem a szakterületem, másrészt nem szeretném nagyon húzni vele az időt, de a lényeg az, hogy azonnali betemetődés kell, hatalmas nyomás és katasztrofális, ilyen katasztrofikus körülmények. És a vízözön pont alkalmas volt arra, hogy ezt a rengeteg fosziliát létrehozza. Egyébként megjegyzem így az evolúció elmélete kapcsolatban, hogy egyetlen tudomásunk szerint egyetlen olyan fosszília sincs, ami a fajok közötti átmeneti formákat bizonyítaná. Már Darwinnak is ez volt az egyik legnagyobb problémája, hogy ha a fajok egymásból fejlődtek ki, akkor a fajok közötti átmenetben rengeteg az apróbb módosulást bizonyító formákat kellett volna találnunk, de ilyenek nincsenek. Kifejlett állatok vannak, sőt, vannak úgynevezett élő fosszíliák, mert nemrég is fogtak ki a tengerből olyan élő lényt, aminek őrizzük a lenyomatát, és azt gondoltuk, hogy évmilliárdok óta kihalt. És élő. És nem fejlődött semmit, nem változott semmit. Oké. Aztán minden nép mondáiba benne van a vízözön. Kínától kezdve a Dél-Amerikáig, még külön kínai írásjel is van, ami több szóból áll össze. Az egyik a hajó, ugye Noé bárkájával kapcsolatban. Noé bárkájáról is sokat lehetne beszélni, 630 tehervagó rakodó kapacitásának felelt meg a befogadó képessége. Tehát a Bibliában szereplő méretei alapján, és az úszási képességei pedig a legjobbak voltak a hajó arányait tekintve. Az 1800-as évekig nem volt nagyobb hajó a világtengereken, a bruttó regiszter tonna kiszorítást értve alatta. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és erről is sokat lehetne beszélni. De például van olyan nép, akinek a mondáiban ilyen kis kerek tutaj szerepel, vagy egy négyszögletes valami, ami nem is tudott úszni. De a bárkának a méretei ideálisak, a mai hadihajókat ugyanezekkel a méretarányokkal építik meg. Ezek nagyon érdekes dolgok. És aztán vannak városok, amik nagyon hirtelen jelennek meg. Minden előzmény nélkül bukkannak elő. 5500 év a legrégebbi írásos emlék, amit hitelesen igazolni tudunk. Nincsennél régebbi, 5500 év. És nagyon érdekes, hogy a Biblia szerint valamikor akkor volt a vízözön. Úgyhogy, oké, következő jel Bábel tornya. Bábel tornya, ez 1 Mózes 11-ben található, ez a történet. A vízözön után játszódik, és az emberek egy úgynevezett unióba tömörülnek. Ez az első uniós törekvés. Ugye a világtörténelmen, és nem megyek az összefoglalás elé majd a végére, ott lesz a csattanó, de az egész világtörténelme arról szólt, hogy az emberek unióba akartak tömörülni. És ez most is látszik. Az emberek egyetlen hatalmas várost akartak mindig. Világbirodalmak jöttek, világbirodalmak mentek, és az egész történelem erről szólt. És itt történt valami. Azt mondja a Biblia, hogy Isten összezavarta az embereknek a nyelvét, hogy ne értsék meg egymást, és szétszéledjenek a földön. Nagyon érdekes, hogy Istennek az volt a terve, hogy az emberek benépesítsék a földet, és majd látni fogjuk, hogy valószínűleg miért tette ezt. De voltak lázadók, és azt mondták, hogy nem fogunk elszéledni, hanem egy nagy várost fogunk építeni, és nekifogtak, és Isten összezavarta a nyelvüket, és szétszélettek. És azt látjuk egyébként, amikor, tehát a nyelvészek elcsodálkoznak azon, hogy mennyire bonyolultak voltak a régi nyelvek. Tehát például Mátyás királlyal szerettél volna beszélgetni, de nem menjünk olyan messze. Itt van nálam egy régi károli Biblia, nem annyira régi, mert ez már többszöri revidiációja, de hogy sokan azért nem szeretik, mert túl bonyolult. Tudjátok, mi történik a nyelvvel? Egyre kopik, egyre egyszerűsödik. Ahelyett, hogy egyre bonyolultabb lenne, a nyelv egyre kopik. Tehát azt látjuk, hogy a nyelvek is hirtelen bukkannak fel, ugyanúgy, mint az írás, hogy az ember beszél, és hihetetlenül bonyolult, nincs előzménye. És éppen úgy, mint hogy az evolúciónál azt várnánk, hogy egyre fejlettebb lesz, egyre az ember is egyre egészségesebb lesz, egyre több mindenben fejlődik, de evolúció helyett csak devolúciót látunk, mert a genetikusok is megállapították, hogy minden egyes generáció körülbelül 120 újabb génhibát örökít át, gyakorlatilag az ember génkészlete előregedőben van. És azt mondják, hogy nincs túl sok generációváltás hátra, amíg gyakorlatilag az ember életképtelenné fog válni. Hogy mit gondoltok, miért van ez a rengeteg rákos megbetegedés? Ez nem csak a környezeti ártalmak miatt van, meg a stresszes életmód miatt. De gyerekek rákkal születnek, meg különböző betegségekkel. Az ember génkészlete lassan kifut. Oké, aztán van itt egy nagyon különleges nép, a zsidó nép. Ez az ötödik jel. Oké. 1 Mózes 12. 12. fejezet. Isten fog egy Ábrám nevű fickót, és kihívja őt az akkori világ legnagyobb városából, Úrból, és azt mondja, hogy belőled létrehozok egy népet. Egy nyomorult kis nép lesz, oké? Nem lesz benne semmi különleges, azaz csak egyetlen egy dolog. Nem lesz se jobb, se rosszabb, mint bárki más. Lehet, hogy egy picit rosszabb lesz, de létrehozok egy népet, aki az egész történelem folyamán ellenem fog lázadni, mármint Isten ellen. És ha oké, lehet, hogy nem megyek ennyire előre a történetben, de a zsidó népnek a történelmében azt látjuk, hogy egyetlen egy dolog állt az életük középpontjába, és egyetlen egy cél vezérelte őket. Ők azt állították, hogy ők annak az írásnak az őrzői, másolói és védelmezői és átörökítői, amit Isten rájuk bízott. Tehát úgy tűnik, hogy Isten kiválasztott magának egy népet, azon a népen belül megbízott embereket, akiken keresztül, csúnya szóval, ez így nem igaz, de lediktálta, most egyszerűsítek, nem lediktálta, hanem ihlette, de most, hogy jobban értsük, hogy ő lediktálta az üzenetét, amit ők elkezdtek fanatikusan másolni, de olyan fanatizmussal másolták, hogy amikor leírtak egy oldalt, akkor fogták, és minden héber betűnek volt egy számértéke. És a számértékeket összeadták, és minden oldalnak a másolás után ugyanazt a számértéket ki kellett adni a betű szerint. És amelyik oldal nem sikerült, azt megsemmisítették, amiben egy betű tévedés volt. És nagyon érdekes, hogy Jézus az új szövetségben azt mondja, hogy abból az írásból, ami a kezetekben van, egy betű és egy pontocska sem fog elveszni. Az betű pontosan igaz. Jézus visszamutat az Ószövetségre, majd fogunk erről egy kicsit beszélni. Nagyon úgy tűnik, hogy létre Isten kihívott egy népet, alkotott magának egy népet, akit azzal bízott meg, hogy őrizzék az írásait. És ennél sokkal többet is fognak tenni, de ezt majd egy picit később. Aztán 6. az Ószövetség. Az Ószövetség. Az Ószövetségen belül is van egy oké, tudom, hogy rengeteg szentírat van a különböző vallásoknál, és milyen alapon állított, hogy az Ószövetség különleges? Mitől lenne az Ószövetség egy olyan jel, amire nekünk figyelnünk kéne? Van benne valami, ami elképesztő, ami tulajdonképpen arra kéne, hogy kényszerítsen, hogy döbbenetedben leülj, és csak nézd magad elé, és azt kérdezz, hogy ez hogy lehetséges. Annyira meg kellene, hogy döbbentsen az Ószövetségnek ez a titka, amiről most fogok beszélni, hogy több kérdésed nem szabadna, hogy legyen. És hogy miért van ennek ellenére több kérdésünk, azt nem tudom. Mert ilyenek vagyunk. De az Ószövetség egy olyan hihetetlen gerincre van építve, amit proféciák rendszerének hívunk. Az egész Biblia több mint 6400 proféciára épül. Proféciák azok előre mutató jövendőlések, amiket Isten az ő úgynevezett profétáin, kiválasztott emberein keresztül jelentett ki a népének. Mit gondoltok, milyen célja? Egyetlen célja, vagy több célja is volt, de egy lényeges célja volt, hogy hitelesítse az üzenetet. A Bibliában a proféciák tévedhetetlenek. Én magam több százat ellenőriztem, nem ellenőriztem végig a több mint 6000-et, de több százat megnéztem, és hiba nélkül beteljesedtek a történelemben. Bizonyítani tudjuk az egyetemes történelemből, hogy a proféciákat több száz, illetve 1000 évvel azelőtt jegyezték le, mielőtt bekövetkeztek volna. A történelem tele van velük. a Tírus elpusztításától kezdve, amit Nagy Sándor az akaratán kívül váltott valóra, Jeruzsálem bevétele, vagy az asszír királyok, az egyiptomi uralkodók, rengeteg minden történelmi esemény, csaták, hihetetlen rendszere, senki nem képes ilyen pontossággal megjósolni a jövőt, csak egy olyan személy, aki időn és téren kívül létezik, aki egybe látja az egész időt. Senki nem képes erre. Nostradamus egy retardált napköz is volt ehhez képest. Bocsánat, hogy ezt mondom, de hogyha valaha megnézted Nostradamusnak a nagyon, nagyon fölkapott jövendőlését, akkor azt látod, hogy az egész egy vicc. Tulajdonképpen semmi nem jött be. Egy csomó mindent bele lehet magyarázni. Úgyhogy, és ezen kívül az Ószövetség, a hitelesítésen kívül pedig elvégez egy hihetetlen munkát. Van egy üzenete. Azt mondja, hogy a mindenható Isten, aki létrehozta az univerzumot, megteremtette a Földet, meg megteremtette rajta az embert, és aki mindennek az ura, egy napon emberré lesz. Az Ószövetség arról szól, hogy előkészíti Isten emberként történő megjelenését. Ez az Ószövetségnek a magja, és a legfőbb üzenete. Egy csomó sztorin keresztül, és persze tanulhatsz belőle életvezetést, gyereknevelést, üzleti tanácsokat kaphatsz belőle, párkapcsolati tanácsokat, a barátságod nem fog tönkre menni, hogyha hallgatsz a prédikátor könyvére, vagy a példabeszédekre. Tehát egy hihetetlen, amellett, hogy egy kezelési útmutató a teremtőtől a teremtménynek, amellett egy hitelesítési rendszer és egy hihetetlen üzenet. És ezen kívül, hogy egy kicsit konkrétabbak legyünk, látszik ez még, Rafi? A hetedik jel Jézus Krisztus. Tudom, hogy most lehet, hogy ki is kapcsoltad a felvételt. Sokan kikapcsolják. Sok embernek kikapcsol az agya, ledobja a szíjat. Ledobja a szíjat az agya, amikor meghallja ezt a nevet. Ezen gondolkodtatok már, hogy vajon miért? Ha beszélek Buddháról, vagy Mohamedről, akkor milyen érdekes, rágyújtanak az emberek, leülnek, beszélgessünk Konfuciuszról, vagy Osóról. De Jézus, ne viccelj, Jézusról ne beszélj nekem, ez egy vicc. És tudod, vajon miért van ennyire diszkriminálva ez a név? Ez nagyon érdekes dolog. Oké. 330 profécia szól arról, hogy tulajdonképpen 330 profécia 71 jellemzőjét írja le az eljövendő Istennek. És ezek nem ködös proféciák, hanem leírja, hogy mikor fog születni, hol fog születni, hogy fogják hívni, hogy szűznőtől fog megszületni, Betlehemben. Le van írva, hogy miket fog mondani, miket fog tenni, hogy meg fogják őt ölni, hogy fel fog támadni. Hihetetlen rendszer, a Zsoltárok 22:19 a köntösömre sorsot vetnek. Hogy amikor őt kivégzik, a köntösére római katonák fognak sorsot vetni, és hogy át fogják lyukasztani a kezeit meg a lábait, hogy nem tett semmi gonoszat, de mégis elítélik, hogy nem védi magát a kihallgatásakor. Elképesztő, hogy ő lesz a fájdalmak férfia, és a betegség ismerője, hogy csodákat fog tenni, és úgy fog beszélni, mint soha addig azelőtt ember az egész történelemben. És Jézus Krisztusra valamennyi ráillik, hogy ez nem vitás. Sokan azt tudod, van egy ilyen igény, hogy Isten küldjön egy igazi figyelmeztetést nekem. Szeretnék mondani valamit, neked nincs több figyelmeztetés. Jézus volt az utolsó. Ő volt az Istennek az utolsó figyelmeztetése az emberiség számára. Zsidók 1:1, hogy hajdan a régi korokban szólt az atyáinknak a proféták által, de most az utolsó időkben a fia által szólt. Nincs több kijelentés. Nincs. Sajnálom. De ennek elégnek kell lennie. És aztán nézzük a következő jelet. és Jézusról még fogunk beszélni egyébként. A nyolcadik az a kereszténység, a nyolcadik jel. És oké, van bennem egy kis félelem, miközben leírtam ezt a szót, hogy kereszténység, mert mi tagadás szégyent hoztunk a könyvre, szégyent hoztunk erre az üzenetre. Évszázadokon, évezredeken keresztül vezettük félre az embereket. És hadd mondjam azt, hogy most, és kérlek, hogyha katolikus vagy akkor, vagy református, vagy evangélikus, teljesen mindegy, Isten nem katolikus, nem református, nem evangélikus. Szerinted ez egy vallásos történet? Még nem is beszéltünk róla. A Biblia nem egy vallásos könyv. A vallás és a hit közé nem tehetsz egyenlősségjelet. A vallás az, amit mi Isten egyszerű üzenetéből kreáltunk, mi emberek, a gonosz szívünkkel. A katolikus egyház végigüldözte azokat az embereket, akik a könyv embereinek mondták magukat. Mit gondoltok, miért nem volt lefordítva a Biblia? Miért nem fordították le nemzeti nyelvekre? Nem volt hatalmuk ahhoz, hogy átírják a Bibliát, hanem egyszerűen csak tiltották. Volt olyan pápa, aki halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg a Bibliának az olvasását, arra hivatkozva, hogy az egyszerű emberek úgysem érthetik meg. Egyszer egy barátommal beszélgettem, és azt mondta, hogy a Bibliát nem lehet megérteni. Mondom, tényleg? Figyelj, mondom, akárhol nyissuk fel, akárhol, és olvasd bele. És nagyon érdekes volt, hogy az efezusiakhoz írt levélnél nyitotta ki a Bibliát. Csak engedjétek meg, hogy ezt megmutassam. És a második fejezet 8-as versre esett a tekintete. És azt mondja, 8, ezt választom. Oké, olvasd fel. Mert kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, ez nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjen. Mondom, neki értetted? Hát, ez a tartattatok meg, azt mondja, az azt jelenti, hogy akkor Isten elfogad. Mondom, azt jelenti. És mondom, mit vettél le ebből? Hát, hogy nem a cselekedeteim által leszek elfogadott. Mondom, valahol értetted? Azt mondja, igen, oké. Figyelj, a Biblia, én egy egyszerű ember vagyok. Ha én megértettem, akkor bárki más. Lehet, hogy te sokkal okosabb vagy, mint én. Tudod, tegnap egyház történelem órán beszéltünk erről, hogy nem az információ hiánya akadályoz meg abban, hogy higgy Istenben, hanem a szívednek az állapota, meg az enyém. Oké? Figyelj, leszek egészen őszinte, engedd meg. Ha kimész egy nyári éjszakán, mondjuk nem Budapesten, mert ott nagy a fényszennyezés, de mondjuk vidéken, kimész az udvarra, és fölnézel a csillagos égre, mit fogsz mondani? Hogy ez a véletlen műve, most őszintén. Mert ha nem azt mondod, hogy dicsőség Istennek, hogy ilyet alkotott, akkor hazug vagy. Mert pontosan tudod, hogy ez nem lett a véletlen műve. És erről a Biblia beszél. Hogyha körülnézel, és azt mondod, hogy ez a véletlen műve, akkor menthetetlen vagy. Ezt mondja a Római Levél 1.20. Akkor, ha nem ismered föl, menthetetlen vagy. Oké. Tehát a kereszténység dacára annak, hogy szégyent hozott az üzenetre, mégis az első évszázadokban valami hihetetlen dolgot tett. Ugye amikor a kereszténység elindult, akkor először zsidó szektának titulálták, a rómaiak ezért is tűrték meg a kezdeti első 100 évben. És a Krisztus után 30-33-tól a 330-as évekig folytak a kisebb, nagyobb, hevesebb, meg kevésbé intenzív üldözések, amikor a római birodalom gyakorlatilag üldözte a kereszténységet. Megölték mindazokat, akik Jézus Krisztusról beszéltek, vagy akinél a Bibliát találtak. Ja, egyébként hadd mondjam, hogy nem a zsinatok állították össze a Bibliát. Ez egy általános kérdés, két mondatot szeretnék rá vesztegetni. Az első zsinat, amelyik a Biblia kánonjával foglalkozott, a 382-es római zsinat volt, és szeretném megjegyezni, hogy több mint 100 évvel ezelőtt, 250-ből bizonyítékunk van arra, hogy Origenész együtt említi az Új Szövetség mind a 27 könyvét, egy Józsué könyvén alapuló prédikációjában. És egyébként még több egyházatja is sorba veszi a Bibliának a könyveit. Tehát a Biblia együtt állt az új szövetségi kánon, amit ma ismerünk, együtt állt jóval az első zsinat ülésezése előtt. A zsinatok évszázadokig vitatkoztak arról, hogy ezek a könyvek, amiket a keresztények több száz éve együtt olvasnak, ezek vajon tényleg ihletett könyveke, de több mint száz éves vita után valamennyiről azt mondták, hogy igen, ezek mind ihletett iratok, és ezek továbbra is a kánonnak a részei. Ez történt. Kicsit majd érdemes utána nézni. Tudok egy jó referenciát, Michael G. Krügernek az oldala, hogyha rákereselő egy új szövetségi kánon szakértő, hogyha jól, nem is tudom, hogy hívő-e vagy nem, de egy szaktekintély. Oké. Okay. Tehát a kereszténység csinált valamit, ami valami elképesztő volt, és megroppantotta a római birodalmat, mert a rómaiak, miközben üldözték a keresztényeket, rájöttek, hogy erkölcsileg a cipőjüket se köthetik be a keresztényeknek. És valami egészen új tan jött létre. És nagyon érdekes volt, hogy azok a társadalmak, amelyek a keresztény alapokra épültek, azok a mai napig is így mintául szolgálnak, erkölcsileg, gazdaságilag, a tudományos szinten. A tudománynak nagyon sokat adott a kereszténység. Pusztán abból az előfeltevésből kiinduló tudósoknak köszönhetően, akik azt mondták, hogy ez az univerzum nem a véletlen műve. Egy helyes kiindulási pontból vizsgálták az univerzumot, és ez hihetetlen volt. Oké, okay. Aztán apostolok cselekedetei 2-ben láthatjuk egyébként a gyülekezetnek a megszületését. Ez a kereszténység, apcsel 2. Úgyhogy kérlek, hogyha a keresztényekről gondolkozol, akkor ne pusztán a római katolikus egyházra gondolj. Mert nagyon sokan vagyunk kis felekezetekben, akik azt mondjuk, hogy ember és Isten közé nem kell egyház. Tudod, hogy ha valakit hívok Istenhez, akkor azt mondom, hogy ne hozzám gyere, én is bűnös ember vagyok, hanem én meg tudom mutatni neked, hogy hogyan tudsz egyenesen oda menni Istenhez. Kálmán Ernőre nincs szükséged. Jézus Krisztusra van szükséged. Úgyhogy tudod, hogy ez a vallás meg a hit közötti különbség. És aztán, ezt most már letörlöm, jó? Lehet, hogy csak innen alulról. Egyébként, hogyha megnézed a különböző társadalmi berendezkedéseket, Indiában, közel és a távol keleten, azt fogod látni, hogy az emberi jogok erősen csorbultak. A nőknek még mindig mindössze annyi joguk van, mint amennyi az ókorban volt, azaz nulla. Tudod, embereket adnak, vesznek, lefejezik őket, stb. De azok a társadalmak, és ne érts félre, nem mondom, hogy ezek minden társadalmak legjobbjai, a mieink, de amelyek bibliai alapokon szerveződtek, Nyugat-Európa, vagy akár az Egyesült Államok, és még egy jó pár ország, ott sokkal inkább tiszteletben vannak tartva az emberi szabadságjogok, és tényleg gyakorolhatod a szabadságodat. Ezen érdemes lenne elgondolkodni. Az olyan sokak által csodált Indiában, így tudod, a kasztrendszer teljesen megnyomorítja az embereket, és évente több tízezer fiatal lesz öngyilkos azért, mert egymásba szeretnek, és szeretnének összeházasodni, csak a különböző kasztban élnek, és a családjaik ellenzik, hogy nem házasodhatnak különböző kasztokban élők. Aztán, nagyon sokat beszélhetnénk erről. Tehát nyomorultul élnek ezek az emberek. Aztán a 9-e a zsidóság szétszóratása. Zsidóság szétszóratása. Tudod, ott éltek Jeruzsálemben, ott volt Izrael állam, és aztán nyilván római uralom alatt voltak ők is, de voltak azért jogaik, és el voltak békében. Míg nem, Krisztus után 70-ben kitört egy lázadás, és Titus, római hadvezér lerombolja Jeruzsálemet, és aztán a teljes pusztulás az majd 136-ban következik be a Barkóba felkelésnek köszönhetően. És akkor lerombolnak mindent, és a zsidókat deportálják az egész világba, és halálbüntetés terhe mellett nem léphetnek be Jeruzsálembe. És nagyon érdekes, hogy Jézus erről beszél. Azt mondja, hogy pusztán hagyatik a ti házatok. És hogy van Lukács 19-ben, egyébként elég sok helyen, már az Ószövetségben is meg van jövendülve, 19:43-44, és itt Jézus beszél, mert jönnek rád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Isten létrehozta a népét, aztán kijelentette magát nekik, ihlette az írásokat, aztán adott nekik egy várakozást, és aztán eljött közéjük, és utána ez a nép elutasította Istent, és megölték Istent. És Jézus előre mondta, hogy nem ismertétek meg a meglátogatásotok idejét, és itt kőkövön nem fog maradni, srácok, és hogy pusztán hagyatik a ti házatok. És ezt látjuk, Jézus, ez egy profécia volt, és 37 évvel később beteljesedett Krisztus után. És szétszóratik a zsidóság minden felé az egész világon, és elkezdődik egy hihetetlen, hogy mondják ezt, ilyen ámokfutás, vagy nem is tudom, egy veszőfutás a zsidóságnak, mert mindenhol üldözik őket, akárhol. Itt Magyarországon is már az 1200-as években is pogromok voltak ellenük, sőt, ha jól tudom, az Aranybullában II. András királyunk is rendelkezett, korlátozta a zsidó kereskedési jogait például. Aztán a tizedik jel, Izrael újra megalakulása. És ez 1948-ban történik, a modern embernek a szeme láttára. És Ezékiel 34:13, hát ez több ezer évvel a bekövetkezés előtt lett leírva. Csak meg kéne találnom Ezékiel könyvet amúgy. Ezékiel 34:13, és itt Isten beszél, és kihozom őket a népek közül, egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjükre, és legeltetem őket Izrael hegyein, mélységekben, és a föld minden lakóhelyén. És egyébként rengeteg profécia van erről, hogy aki szétszórta az Izraelt, azt fogja összegyűjteni, stb. És tudom, magyarázhatod ezt geopolitikailag, meg egy csomó mindent, mondhatod a Beaufort nyilatkozatot, meg az angolokat, meg így, meg úgy, de figyelj, csak kérlek, józanodj ki, hogy ez egy csoda, hogy 2000 év után egy nép, aki elveszítette a lakóhelyét, a városát, nem veszítette el az identitását, nem dobták ki a szent irataikat, nem változott az égvilágon semmi, és aztán egy holokauszt után, amikor majdnem kiirtották őket, körülbelül a zsidóság 50%-ával végeztek, ezek után 1948-ban megalakul Izrael állam. És aztán tudod, hogy ez hihetetlen. És aztán történik valami, 5 háborút vívnak néhány évtizeden belül, sőt, a megalakuláskor azonnal megtámadják őket, azon a napon, és 5 háborút viselnek elnök, és mindegyiket megnyerik. És Zakariás 12:3 azt mondja, hogy soha többé nem lehet őket legyőzni. Azt mondja, hogy azon a napon nyomtatókövé teszem Jeruzsálemet, és mindenki szakadva szakad meg, aki csak meg akarja emelni. A nyomtatókő azzal préselték a különböző dolgokat, a papírusztekercstől kezdve, a szőlőn át, mindent. Tehát az egy baromi nehéz kő volt. Oda sok ember kellett, hogy megemeljék. És tudod, hogy Izraelből legyőzhetetlen országot csinált Isten. És aztán majd az összefoglalóban egy picit még fogunk érdekes dolgokról beszélni, már nem tart soká, tartsatok ki. A 11 jelen korunk állapota. jelenkorunk állapota. Mit gondoltuk a jelenkorunkról? Olyan klassz, klassz ez a világ? És most nem szeretnék ünneprontó lenni, mert lehet, hogy éppen életed egy zseniális szakaszába vagy, és minden rendben van, de figyelj, 5500 év alatt, amiről beszélünk, amennyi az írott történelem, körülbelül 80 év béke volt. Jelenleg 19 háború zajlik a Földön. És éhínségek, földrengések, gazdasági válság, erkölcstelenség, nem vagyok egy prűd alak, de azért így nálam is kezdi kiverni a biztosítékot, ami folyik így körülöttünk. És a 2 Timóteus 3 beszél az ember utolsó állapotáról. Egyébként olyan nagy jelentőséget lehet, hogy nem tulajdonítasz neki, mert az ember mindig is megérte a pénzét. De csak ez a felsős rémisztő, ez Pál apostol, ez az egyik pásztori levele, az egyik lelki pásztorának írta, Timóteusnak. 2 Timóteus 3:1-5, és itt Pál beszél, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlehetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtakadják annak erejét, és ezeket kerüld. Micsoda felsorolás mi? Nem ezzel fogjuk befejezni, mert akkor inkább felvághatnánk az ereinket, engem meg itt megköveznének a helyszínen, de hogy hogy az ember állapota rettenetes. Azzal megspékelve, hogy most már olyan fejlett technológiánk van, hogy nem ember-ember ellen küzd, hanem jön egy B-52-es bombázó, vagy most már egy újabb generációs, és látsz esni egy viszonylag kis tárgyat belőle, aztán látsz egy gombafelhőt, és utána elhamvad egy város több százezer emberrel együtt. Tehát, hogy az embernek nem a tudás hiánya volt a problémája, mert most, hogy minden hihetetlen tudás birtokába kerültünk, még gonoszabbakká váltunk. Olyan pusztító fegyverek birtokába, amiről Nagy Sándor álmodni sem mert, vagy bárki más. Ja, elrepülünk a holdra, meg a tenger legmélyét fürkesszük, de a szívünkkel semmit se tudtunk kezdeni. Mindent meghódítottuk a Marsot, nem hódítottuk meg, csak ott vannak a robotjaink, de hogy egy csomó mindent meg akarunk hódítani, de a saját szívünket még mindig nem tudtuk meghódítani. Ez hihetetlen. És aztán a 12-ről nem túl sokat tudok mondani, mert ez a jövő. De a Biblia beszél róla, én nem szívesen beszélek a jövőről, mert a proféciák, ahogy említettem, az a sajátosságuk, hogy nagyon nehéz őket megjósolni, hogy milyen formában, hogyan fognak bekövetkezni. Azt szeretném mondani mindössze, hogy azt látjuk, hogy az uniós törekvések nem szűntek meg, és ez a világrendszer szeretne bekényszeríteni bennünket egy végső unióba. Ugye több ilyen uniót is látunk, és nem tudunk gátat vetni a gazdasági válságnak, nem tudom, hogy észrevetted, de hogy nincs vége. És aztán itt vannak a katasztrófák, a népvándorlás. Ugye nagyon érdekes, hogy a római birodalomnak mi vetett véget? Az erkölcsi hanyatlás és a népvándorlások. És egyébként mellesleg a kereszténység. Na most ez már nem fenyeget minket, mert a kereszténység erőtlen lett. Oké, de hogy én szerintem a következő komoly jel lesz egy nagyon népszerű politikusnak a feltűnése, aki olyan népszerű lesz, mint egy popstár, és valódi megoldással kecsegteti a világot, és egybe tudja vonni a különböző érdekek miatt jelenleg szétszakadó országokat, és békét fog tudni kötni a Közel-Keleten, és őt a Biblia Antikrisztusnak hívja. És ő szerintem ő lesz a következő jel. De nem szeretnék túl sokat beszélni, hanem most, amit ígértem, most jön a lényeg, az összefoglalás. És most szeretném lehúzni a leplet a, az igazi összeesküvésről. Tehát valami fel kell, hogy keltse a gyanúdat. Az egész történelem folyamán mindig ugyanazok a folyamatok zajlottak. Mindig jött egy világbirodalmi törekvés, aztán a látnokkal együtt a látomás is összetört. Aztán megint jött egy nagy világbirodalom, egyre nagyobbak, aztán megint semmi is lett. A hatalomnak a centralizációja és az emberek szolgasságba és tudatlanságba a hajtása mindig első számú prioritás volt. De hogy lehetséges ez? Egyetlen módon. A történelem ismétli magát, szoktuk mondani. De a történelem egy öntudatlan valami történések sorozata. Azért tűnik úgy, figyelj, most jön a szuper titok. Azért tűnik úgy, hogy a történelem ismétli magát, mert végig ugyanaz az elme állt mögötte. És itt az összeesküvésnek a lényege, hogy egy bukott angyal kezében van az egész föld. Hogy ő rendezte be ezt az egész sztorit, és ő tör Isten ellen. És amikor látod a történelem eseményeit, amikor látsz egy világbirodalmat felemelni, aztán összeszakadni, vagy látod a vízözönt, például a vízözön Istennek a válasza volt sátán gonoszságára, és tulajdonképpen a történelem nem más, mint egy hatalmas kozmikus háborúnak a kivetülése itt a térben és az időben. A szellemi háborúnak a nyilvánvalóvá létele itt a történelemben. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tudod, és itt van a titok, hogy be akarnak csapni, hogy a világunk nem teremtett. Ez egy sátánnak az evolúció elmélet egy zseniális találmánya. Tudod, be akar csapni, hogy a világunk a véletlen műve. Aztán azt mondja, hogy te is a véletlen műve vagy. És szeretné megakadályozni azt, hogy megtudd, hogy ki voltál valaha. Tudod, hogy tulajdonképpen a teremtésnek a könyve, az egy Mózes 1-3-ig, 3. fejezetig a leghevesebb támadások ezeket az ige szakaszokat érik. Miért? Mert hogyha ezt elolvasod, megérted és elhiszed, akkor többé téged nem lehet becsapni. Mert akkor rájössz arra, hogy ki vagy, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettél teremtve. Nem egy beszélő majom vagy, vagy egy hihetetlenül bonyolult biomechanikai gépezet, hanem egy hatalmas méltóságra lettél alkotva. Arra lettél alkotva, hogy te hordozd Istennek a képmását. És tudod, Isten, amikor testet öltött, akkor emberré lett. Ez hatalmas dolog. Az egész univerzumot ő hozta létre, aztán az ember fellázadt ellene. És erről is sokat lehetne beszélni. És az ember, figyeljetek, az ember, aki meg lett bízva a földgolyónak uralmával, tudjátok, mit csinált? Átjátszotta ezt az uralmat a bukott angyal kezébe, és azt mondta, hogy mostantól te vagy a főnök. És kérdezett, hogy Isten miért engedi ezt, tudod, hogy van egy szabad akaratod, ez az emberi személyességnek a része. Elidegeníthetetlen a személyességettől a szabad akarat, hogy az ember így döntött, hogy Isten helyett sátánt választotta. Olyan nagy cucc ez. Emlékeztek Pilátus előtt, amikor Jézust elítélték? Ott volt Jézus, és ott volt Barabás. Egy utolsó gazembert választottak Isten fia helyett. Igaz a nép, akit felhetszeltek. Úgyhogy figyelj, semmi nem változott, úgy értem, semmi. Ugyanolyanok vagyunk. Ugyanúgy keresztre feszítenénk Jézus Krisztus, hogyha most eljönne. Ugyanazt megtennénk vele. Úgyhogy kétség se férhet hozzá. Szóval ez minden idők legnagyobb összeesküvése, hogy az összes emberi rendszer mögött egy bukott angyal áll, akinek egyetlen célja van, hogy elpusztítson téged. Hogy kárt okozzon Istennek. Tudod, egy kozmikus, gigászi ütközetnek a fókuszában vagy, és a lelked a célpont, ebben a pillanatban is. Úgyhogy, hogyha ennyi lenne az üzenet, akkor az katasztrófa lenne. De hogy az üzenetünk az, hogy Isten mindent előre látott, és ez az összeesküvés, ez semmit nem ér, mert a kereszten elporlad. Amikor Isten emberré lett, akkor számolt ezzel az egész őrülettel, ami itt folyik a Földön, és azt mondta, hogy mindig lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy szeretnék kiszállni ebből. És egyetlen egy útja van ennek, és ez Jézus Krisztus. Úgyhogy az emberi történelem lassan véget fog érni, lassan lecseng. Mondhatom, hogy elég szégyenletes volt, egy mészárszékhez hasonlíthatnám. Úgyhogy nem túl sok mindennel tudunk dicsekedni. De hamarosan a végére ér, és ezt nem tudjuk, hogy mikor lesz, de a jelekből azt látjuk, hogy közeledik. És Jézus Krisztus, ahogy megígérte az Ószövetségben, hogy el fog jönni, megígérte, hogy másodszor is eljön, visszatér. De most nem megváltani érkezik az emberiséget, hanem elítélni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz. És most szeretnék beszélni az egyetlen olyan reményünkről, ami tényleg valós válaszokat adhat, és azzal kecsegtet, hogy valóban kiugorhatsz, és mentesülhetsz minden alól. Hát, mérsékelt eredménnyel jártam itt a táblatörlést illetően, de oké, megteszi. Oké, felrajzolok egy nagyon fura dolgot. Sok embernek a nyakába lóg, látjuk épületeken. De valójában egy kivégző eszköz volt. Az ókor legbrutálisabb kivégző eszköze. Az asszírok találták ki, de a rómaiak fejlesztették tökélyre. És ez a kereszt nagyon jelentős nekünk, azért, mert az összes összeesküvés, az összes félelmed, az összes bizonytalanságod, a rengeteg egymásnak ellentmondó információ, minden nyomorúságunk így összezsugorodik akkor, hogyha megérted, hogy mi történt 2000 éve óta azon a kopár kis hegyen, a Koponya hegyén, a Golgotán. Isten a következőt tette, felelősséget vállalt a teremtésért. Azt mondta, hogy ha bár fellázadtatok ellenem, és hátat fordítottatok nekem, de én szeretlek benneteket, Jeremiás 31:3, örökkévaló szeretettel, János 15:15, a barátaim vagytok, János 1:12, az én fiaim vagytok, és én feláldozom magam, odaadom az életemet a kereszten, érted, és értem, és valamennyi emberért, és kifizetem a bűneidnek az árát, és tudod, a bűnszót nem szeretjük, megpróbáljuk palástolni, megpróbálunk más szavakat alkalmazni helyette, de hogy eredetileg azt jelentett, hogy céltévesztés. Amikor híjászverseinken kilőtték a nyilat, és nem talált, akkor a bíró azt mondta, hogy ez bűn, ez nem talált. És mi tagadásra elérkeztem az életem egy pontjára, és most egy picit magamról beszélek, amikor azt kellett mondanom, hogy lehet, hogy baromira eltévesztettem a célt. Úgy értem, hogy nálam céltévesztette figura lehet, hogy nincs is az egész világon. És akkor ebben a pillanatban történt valami, hogy megértettem a keresztet. Nyilván nem egy pillanat műve volt, de megértettem azt, hogy mi folyik a világban, mi értelme az egész történelemnek, és életemben először komolyan vettem a keresztet és rajta függő férfit, aki azt mondta nekem, hogy hajlandó vagyok, és képes vagyok arra, hogy megbocsássam az összes bűnödet, az összes céltévesztésedet, és kifizetem helyetted az én életem árán, és mentesítelek az eljövendő ítéletem alól. Nem szeretném, hogy amikor másodszor eljövök, amikor visszatérek, akkor félned kelljen. És ez a lehetőség, ez nem egy kiváltságos kis csoportnak a lehetősége, vagy privilégiuma, hanem ez valamennyünknek az egyetlen lehetősége, hogy Jézus Krisztus itt járt a Földön, leélt egy olyan életet, amit soha senki nem tudott leutánozni. Se előtte nem volt ilyen férfi, se akkor, és se utána. Aki úgy tanított, mint akinek hatalma volt, aki csodákat tett, akit megöltek, de harmadnapra feltámadta, akinek még mindig üres a sírja, és hogyha megnézed, Buddha sírja, nem üres, Mohamed sincs valami jó formában most szerintem, és Konfucius sírját is ismerjük, de hogyha Jézus sírjához ellátogatsz, akkor csak egy üres sziklasír találsz. Nincs ott. Ezért üres a kereszt, ezért szeretem látni az üres keresztet. És e világnak a fejedelme, Sátán, a kereszten szenvedett verességet. Jézus Krisztus így győzte le őt. És erre hívlak téged, hogy szállj ki ebből a világból. Állíts meg, Jézus megállította a világot arra az időre, hogy te ki tudsz szállni. És csak egyetlen egy imára vagy tőle. Az ima az baráti beszélgetést jelent. Jézus Krisztus mindenütt jelen van, hiszen ő Isten számtalanszor bebizonyította. És készen áll arra, hogy meghallgassa azt a néhány szót, ami megmenthet téged. A hitedre van szükség. Hitre lettünk teremtve. Nem tudom, hogy észrevetted-e, hogy bármihez hit kell, amihez hozzá szeretnél fogni. Ha egy vállalkozást szeretnél beindítani, akkor hinned kell benne, hogy az létre fog jönni. Hogyha nős vagy, akkor csak hiszel abban, hogy boldogok lesztek a feleségeddel, vagy hogy hűséges hozzád a feleséged, de mindig nem tudsz meggyőződni róla. És most lehet, hogy két marhasságot mondtam, de hitre lettünk alkotva. És az ember azért lett megalkotva így, hogy képes legyen hinni Istenben. Képes legyen hinni Istenben, és képes legyen hinni Istennek. És most erre hívlak, hogyha még soha nem vetetted a hitedet Jézus Krisztusba, hogyha a céltévesztéseid nincsenek még kifizetve, hogyha nem tudod, hogy hová kerülsz a halál után, hogyha tartasz Isten ítéletétől, akkor kérlek, hogy gyere és használok egy szót, alázd meg magad Isten előtt. Ezt tudod, hogy tudjátok, mit jelent az alázat? Hogy egyetértek az igazsággal. Hogy én egy elveszett ember vagyok, és Istenem, te vagy a Szent Isten, aki képes vagy, és szándékodban is áll megmenteni engem. És csak így hajtsuk meg a fejünket egy imára. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy elküldted a fiút, aki éppen úgy Isten, mint te. Szent Háromság második személye testet öltött, és eljött közénk. És köszönjük, Jézus. És Jézus, én bűnös ember vagyok. Te látsz engem, ismersz engem. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Hitáltal elfogadom, hogy te vagy az én megváltóm. Úgy képes vagy megbocsájtani a bűneimet, és bocsáss meg nekem. És kérlek, hogy gyere be az életembe. Tégy csodát, Uram. És hogyha majd meghalok, akkor vigyél magaddal, hogy örökké élhessek, ahogy azt ígérted, veled együtt. Te nevedben imádkoztam, Jézus. Te vagy a megváltóm. Amen. És hogyha ezt elmondtad a szívedben hittel, mert nem a szavaid fognak megmenteni, hanem a hited, hogy a szívedben hiszed, hogy ez igaz. Hogyha Jézust elismerted a megváltódnak, messiásnak, akkor örök életet nyertél. És az örök élet nem a haláloddal kezdődik, hanem ebben a pillanatban. Valakitől hallottam ezt a gondolatot, hogy a mennyország az benned kezdődik. És figyelj, a pokol is benned kezdődik. Ezt el tudod képzelni, hogy emberek élnek úgy itt a Földön, mintha a pokolban lennének. És emberek élnek itt a Földön, akik olyan, mint úgy érzik, mintha a mennyországban lennének. Úgyhogy csak köszönöm a figyelmeteket, és egy jó hétvégét kívánok valamennyiünknek.